Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Kántor Viola. Önök az Inforádió heti külpolitikai összefoglalóját hallják, a szerkesztő Illis László. Most először arról lesz szó, hogy összességében már meghaladhatja a 100 000-et az orosz-ukrán háború halálos áldozatainak száma, ám a pontos veszteségeket valószínűleg soha nem fogjuk megtudni. Ezt Kaiser Ferenc, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem docense mondta az Inforádióban. Várkonyi Gyula interjúja.
Ugye azt kell látni, hogy Bahmutot tavaly június közepe vége óta próbálja az oroszországi federáció hadereje bevenni, tehát ez már egy, most már 11 hónapja zajló összecsapás. Nyilván ez az arcvonalnak csak egy része, de itt nagyon heves harcok zajlottak, különösen egyébként 2022. novembere óta, ugye 2022. november 14-ével az oroszok kivonták a csapataikat Herszonból. Ugye így az arcvonal jóval rövidebb lett, és ott nőtt az erőknek a sűrűsége. Ugye az oroszok nagy erőkkel ostromolják Bakhmutot, nagyon hosszú időn keresztül ugye a Wagner csoportnak a börtönökből kényszertoborzott zsoldosai harcoltak az első vonalban, hogy az oroszok már mind a két világháborúban használták ezt a fajta módszert, hogy ilyen záróosztagok vannak az első-második hullámban rohamozó csapatok mögött, és aki visszafordul, azt lelövik. A legtöbb nemzetközi szervezet meg becslés azt mondja, hogy körülbelül 50 000 plusz-minusz 4-5 000 fő lehet az orosz halottak mennyisége, még mindig egy irgalmatlan létszám. 20 év alatt veszített az Amerika, teljes amerikai haderő nagyjából 7 200 halottat. Ami szintén nagyon fontos, hogy kontraktorból, tehát katonai magánvállalatok alkalmazottaiból még 7 500 amerikai állampolgár halt meg. Tehát mondjuk azt, hogy 20 évnyi terrorizmus elleni háborúban, ami igazából zömmel felkelés ellenes művelet volt, de hát ugye Irakot egyszer el is kellett foglalni, még 2003-ban 14 000 pár száz, tehát majdnem 15 000 amerikai katona halt meg. Az, hogy nagyjából bő 15 hónap alatt meghalt 50 000 orosz, az egy nagyjából jó jelző, hogy ennek a háborúnak az intenzitása azért más.
Vannak-e becslések arra vonatkozóan, hogy most hol tart az ukrán halálos áldozatoknak a száma?
A polgári áldozatokat is beleszámítva azt szokták mondani, hogy az orosz halálos áldozatok száma, meg az ukrán halálos áldozatok száma körülbelül egyforma. Ebbe viszont ukrán oldalról vélhetőleg több, mint a fele civil. Ugye Mariupolnál nem tudjuk, hogy mennyi polgári áldozat halt, meg nagyon sok más helyen a megszállt területeken, ahol heves harcok voltak, szintén nem tudjuk, mennyi civil halhatott meg. Ugye az oroszok mobil krematóriumokkal és egyebekkel még a maradványokat is elégetik, hogy ne maradjon bizonyíték az áldozatok után, tehát még a holttestek sem maradjanak meg. Tehát körülbelül az az 50 000-es halálos áldozat, az tűnik reálisnak, aminek hát nagyjából kétharmada, tehát 30 000 fő lehet a katona, 20 000 a civil, de úgy itt is lehet akár 100 000-es ukrán halálos áldozatokról is hallani, tehát 100 000 főt megközelítheti más becslések szerint, nem tudjuk.
A jövő háborújában, ami már lehet, hogy most is zajlik, az élő erőnek lesz-e akkora jelentősége, mint korábban, vagy pedig a haditechnika fejlődése lehetővé teszi, hogy akár egy jóval kisebb létszámú haderő is le tudjon győzni egy nagyobb élő erővel rendelkező hadsereget?
Lehet, hogy a jövőben ilyesmi előfordulhat, de ugye itt jön be az, hogy a megszálláshoz, tehát hogy az elfoglalt területek megtartása, az akkor is katona kell. Tehát a levegőből szét lehet bombázni, szét lehet precíziós fegyverekkel, szét lehet szedni, el lehet pusztítani a másik félnek a nehéz technikáját. A kibertérből össze lehet zúzni a bankrendszerét, a kormányzati szervereit, de ahhoz, hogy elfoglaljam, ahhoz kell a katona. Vagy majd robotok, mint a Csillagok háborújában, vagy különösen a klónok háborújában, de ez szerintem még odébb van. Tehát egészen egyszerűen pont az orosz-ukrán háború is a bizonyíték arra, hogy sajnos, ez nem annyira jó hír, a nagyméretű tömeghadseregeknek még mindig nem ért véget a kora, de az összes többi napjainkban zajló aszimmetrikus háború, hát ugye az amerikaiaknak is, az Irakban is, Afganisztánban is, amikor a csúcson voltak több mint 100 000, Irakban több mint 150 000 katonájuk volt. volt bent. Tehát egészen egyszerűen a technika egy csomó mindenben kiváltja az embert, de a lövész katonára vagy a gyalogos katonára óhatatlan szükség van. És egyébként addig jó, amíg emberek működtetik ezeket a rendszereket, és nem a mesterséges intelligencia, mert akkor ugye olyan területen adjuk át a hatalmat, amit nem biztos, hogy szeretnénk hosszú távon átadni. Nem azt mondom, hogy Terminátor lesz meg Skynet, de nem jó irányba megy katonai szempontból sem a mesterséges intelligencia alkalmazása.
Törökország semlegesítette az iszlám állam feltételezett vezetőjét, közölte vasárnap Recep Tayyip Erdoğan török elnök. Tálas Péter szerint, amennyiben a hír igaz, immár negyedik vezetőjét veszíti el az ISIS, amely jól mutatja, hogy a terrorszervezet mozgástere szűkül, ugyanakkor továbbra is valós veszélyforrás a térségben. Szerinte ezt a török elnök ki is használja a közelgő választások miatt. A részletekről Imre Júlia kérdezte a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Stratégiai Védelmi Kutatóintézetének igazgatóját.
Hát nagyon keveset tudhatunk biztosan. A Reuters az szíriai forrásokra hivatkozva ugye azt mondja, hogy az akciót Aleppótól északnyugatra, mindegy 60 kilométerre fekvő Yardis város melletti kis faluban egy Maska nevezetű településen hajtotta végre a török határ közelében a török nemzeti hírszerzési szervezet szombaton, de valóban igaz, hogy sem a BBC, sem az Egyesült Államok, sem az ISIS egyelőre nem kommentálta ezt a műveletet. Amennyiben igaz, akkor az azt jelenti, hogy az ISIS gyakorlatilag a negyedik vezetőjét veszti el, ugye Abu Bakr al-Baghdadi volt az első, utána volt egy Abu Ibrahim al-Hashimi, volt egy Abu Hassan al-Hashimi, és most, akit megöltek, a pedig Abu Hussein nevezetű vezető, és láthatóan egyre rövidebb ideig tudnak vezetők lenni, még Baghdadi 5 év, olyan 4 hónap, következő a második már csak 2 év, 2 hónap, és az utóbbi 2 pedig 1 éven belül az egyik 8 hónapig, a mostani pedig 5 hónapig tudott a hatalmon lenni. Tehát nyomás van az ISIS-en. Tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy elvesztette azt, amit 14 után mondjuk olyan 15-17 között játszott.
Többen azt mondják, hogy a közelgő török választások miatt Erdoğannak ez egy kampányfogása is lehet, hiszen felmutathatja, hogy valóban fellép meg a terrorszervezetekkel szemben. Ön meg tudja erősíteni ezeket a feltételezéseket?
Bizonyára így van, pontosabban ez is benne van, hiszen azért a választások időszakában nagyon fontos, hogy egy-egy jelölt elhitesse magáról, hogy ő képes biztonságot teremteni, hogy ő megmenti gyakorlatilag a társadalmat a fenyegető veszélytől, és az ISIS ilyen értelemben eléggé jó alany, vagy tárgy inkább azt mondanám, tekintettel arra, hogy egykor 88 ezer négyzetkilométer területet birtokolt Szíriában és Észak-Irakban, és az uralmát pedig csak 8 millió emberre kényszerítette rá. Tehát azt gondolom, hogy mindenki emlékszik még erre az időszakra. Egyébként a becslések szerint Szíriában és Irakban ma körülbelül 6-10 ezer harcos tartózkodik, de ezen kívül még vagy 10 ezer harcos tartanak fogva olyan szíriai menekült táborokba, ahol viszont együtt vannak a szíriai menekültekkel, és ezt is nagyon sokan tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy nagy veszélynek tekintik, hiszen majdnem 60 ezer ember, köztük 27 ezer gyerek él a szíriai Al-Hol menekültáborban, ahol gyakorlatilag az iszlám állam ideológiájának vannak kitéve, vagy indoktrinációjának vannak kitéve nap, mint nap. Nagyon sokan azt mondják, hogy ők lesznek a következő generációja az iszlám államnak, arról nem is beszélve természetesen, hogy az ISIS-nek regionális leányvállalatai is vannak a világ más konfliktusövezeteiben, Afganisztánban, Szomáliában, a Csátó medencéjében. Tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy lehet rá hivatkozni, mint olyan veszélytényezőre, amelytől egy politikus meg tudja védeni a választóit, és Törökországban meg kimondottan, hiszen közismert, hogy Törökország nagy szerepet vállal a szíriai hatalom fenntartásában.
Világtükör, az Inforádió külpolitikai hírmagazinja.
Az Inforádió heti külpolitikai összefoglalóját hallják, a felelős szerkesztő Illis László, a mikrofonnál Kántor Viola. Műsorunk folytatásában szó lesz arról, hogy Robert Fico, a szlovák parlament legerősebb ellenzéki pártjának, a Smernek az elnöke videóüzenetben bírálta Jens Stoltenberget, amiért a NATO főtitkára minap úgy fogalmazott, hogy Ukrajna NATO tagságát az Észak-Atlanti Szövetség minden tagországa üdvözli. A korábbi szlovák miniszterelnök szerint a főtitkárnak Szlovákia részéről nem volt felhatalmazása az ilyen állításra. Kis Balázs tudósít Pozsonyból.
A szeptemberi szlovákiai előrehozott parlamenti választásokat követően újra az országot kormányozni igyekvő Robert Fico szerint Szlovákiában semmiféle diskurzus nem zajlott Ukrajna NATO tagságával összefüggésben, s erre nem is kerülhetett volna sor, hiszen a jelenlegi pozsonyi kormányzat egy parlamenti bizalmi szavazáson decemberben megbukott, s ügyvezető kabinetként az alkotmány szerint nincs jogosultsága döntéshozásra lényeges külpolitikai kérdésekben sem. A szlovák ellenzék jelenleg legerősebb pártjának, a Smernek elnöke egy Facebookra feltöltött videóüzenetben bírálta a NATO főtitkárának gondolatait, aki szerint a katonai szövetségben mindenki szívesen látná Ukrajnát is. A szlovák ex-kormányfő szerint ilyen állításra Jens Stoltenbergnek Szlovákia részéről sem volt meghatalmazása. Robert Fico videóbejegyzésében kifejtette.
Magyarski premiér Viktor Orbán s veľavravným čože?
Elsőként Orbán Viktor magyar miniszterelnök szólalt meg a sokat mondó micsoda kérdést feltéve, majd hozzátette, hogy ugyan Stoltenberg mondott valamit Magyarország nevében is, de erről Magyarországgal senki nem beszélt.
Len s Magyarskom o tomto nikto nehovoril.
A szlovák ellenzéki vezér Eduard Heger ügyvezető miniszterelnököt és Zuzana Csaputová köztársasági elnököt sem kímélte. Őket szolgáknak nevezte, amiért az ország vezetőiként nem javították ki Jens Stoltenberget. Robert Fico egyúttal kijelentette, amennyiben pártja a jelenleg a választási felméréseket közel 20%-os támogatottsággal vezető Smer a szeptemberi előrehozott választásokat követően kormányzó politikai párt lesz, soha nem ért majd egyet azzal, hogy Ukrajna a NATO tagja legyen.
Nigdy nebudeme szúhlasiť s členstvom Ukrajiny v NATO.
A volt miniszterelnök leszögezte, Ukrajna NATO tagsága nem a biztonság és a béke garanciája, hanem a harmadik világháború záloga.
Je zárukou akurát tak tretej svetovej vojny.
Robert Fico a videóüzenetet egy nappal azt megelőzően töltötte fel a közösségi oldalára, hogy Zuzana Csaputová szlovák államfő cseh kollégájával Petr Pavel cseh elnökkel együtt Kijevbe látogatott. A Volodymyr Zelenszkij ukrán elnökkel való találkozó után Petr Pavel úgy fogalmazott, nincs kétség afelől, hogy Ukrajna teljes mértékben rászolgált az Európai Unió és NATO tagságra. A cseh államfő azt is elmondta, szeretne aktívan segíteni ebben az ügyben Ukrajnának. Az önök oldalán állunk, mert egyértelmű, hogy Ukrajna teljes mértékben megérdemelné a NATO és az Európai Unió tagságot, kitartásával, bátorságával, ellenállásával és szabadságharcával, ami mindannyiunk számára példaértékű. Nincs kétségem afelől, hogy Ukrajna az Unió és a NATO tagja lesz. A kérdés már csak az, hogy mikor, fogalmazott Petr Pavel. Kis Balázs, Inforádió, Pozsony.
6 év letöltendő szabadságvesztésre ítélte a román legfelsőbb bíróság kedden Darius Vulkov volt pénzügyminisztert, a Szociáldemokrata párt egykori gazdasági stratégáját, akit egy korábbi tisztségében elkövetett befolyással való üzérkedésben és pénzmosásban találtak vétkesnek. A részletekről Rozgonyi Ádám kérdezte Pászkán Zsoltot, a Külügyi és Külgazdasági Intézet külső munkatársát.
Köztisztséggel összeegyeztetetlen kereskedelmi tevékenységgel is vádolták. Van olyan vádpont, amelyik elévült időközben, és eredetileg 8 év börtönre ítélték. Ezt csökkentette most a legfelsőbb bíróság. Mondom, részleges elévülések miatt kisebb Az 6 évre börtönre. Ez még egyelőre nem tudjuk, hogy le is fog-e ülni ezt a 6 évet. Jelen egyes hírek szerint a román politikusok, vagy román vádlottak, hogy a luxus vádlottak menekülő helyén Olaszországban tartózkodik, állítólag ott céget is alapított Milánóban, tehát nem tudjuk, hogy mi lesz a sorsa, egyáltalán Olaszországban van-e, tehát tudni kell, hogy jelen pillanatban ugyan jogerősen lenne az ítélet, de nincs végrehajtva, mert nem találják az illetőt, de persze ez ettől függetlenül még sor kerülhet az elfogására. Van más hasonló helyzetben lévő román, vagy ismert ember, vagy volt ügyész, akik ugyanígy jogerős ítéletekkel tartózkodnak Olaszországban, tehát nem tudjuk, hogy mi lesz a sorsa.
Tehát a volt kormánytagok közül, vagy netán esetleg a jelenlegi kormánytagok vonatkozásában várhatók még hasonló ítéletek?
Romániában másik a várható bármi. Jelenleg nem tudjuk, hogy van számos eljárás van még folyamatban. Nincs olyan nagy ügy jelen pillanatban. Az Országos Korrupciós Ügyészséget meg is vádolták az elmúlt időszakban, hogy csökkentette a serénységét, amióta új kormány van, és amiben már a Nemzeti Liberális Párt is benne van, ezzel célozva arra, hogy egyesek célozva arra, hogy az Országos Korrupció Ellenes Igazgatóság múltban vagy korábban politikai megfontolásokból is indított eljárást. Lásd például Markó Attila ügyét, akit éppen a napokban mentettek föl az utolsó eljárásban is, tehát kimondták, hogy nem büntethető. Úgyhogy nehéz megítélni, hogy a korrupció ellenes harc győzelem Romániában, vagy nem, jelen esetben úgy néz ki, hogy egy joggal elítélt szeméről van szó, tehát találtak nála több millió értékben, több millió leértékben műtárgyakat, aranyrudakat, tehát tipikusan ilyen mafiózó módon rejtette el a vagyonát falba rejtve, temetőben beszélve meg a különböző ügyleteket. Tehát nem állítom azt, hogy egy ártatlan ember politikai megkurcolásáról van szó. Az előbb csak arra jeleztem, hogy nem mindenki, akit elítélnek Romániában, le is üli a büntetését.
Az ENSZ arra készít elő intézkedéseket, hogy 800 ezer ember menekül el a harcok sújtotta Szudánból, bár egy illetékes elismerte, nem feltétlenül hagyják el ennyien az országot. Szvetnik Endre összefoglalója.
Menekült válságra készül fel az ENSZ menekültügyi főbiztossága a szudáni harcok miatt. A szervezet szerint akár 800 ezer ember vándorolhat külföldre, bár főként a szomszédos országokba, így Egyiptomba és Csádba. Ugyanakkor Filippo Grandi főbiztos hétfőn késő este arra utalt, nem biztos, hogy ennyien távoznak majd. Reméljük, hogy ez nem következik be, de ha nem hagy alább az erőszak, akkor további emberek menekülnek majd biztonságot keresve, írta a Twitteren. Szudán 45 milliós ország és becslések szerint 40 ezer ember menekült el a fővárosból, Khartoumból. Az egyiptomi határon masszív sorok alakultak ki, míg Csádba már 20 ezeren léptek be. Egyelőre nem világos, hogy milyen irányt vesznek a fejlemények. Az Al Jazeera idézte Al-Hindi Ezedin helyi politikai elemzőt, aki szerint a következő napokban döntő győzelem felé tart a hadsereg. Szerinte ez azért van, mert a hadsereg erősebb, mint a lázadó, gyors reagálású erők, az RSF, és mert fokozza a légierő alkalmazását. Pár hete egy másik szudáni elemző, El Jamil El Fadil úgy vélte, hogy a hadseregnek nagyobb esélye van a győzelemre. Viszont ezzel fennáll a veszély, hogy visszatér a hatalomba az iszlamista mozgalom, amely a korábbi diktátor Omar al-Bashir elnök 2019-es eltávolítása után elkezdett teret veszíteni, mondta. A lázadó erők parancsnoka, Mohamed Hemeddi Dagalo tábornok eddig úgy próbálta beállítani magát, hogy ő a demokráciáért harcol a diktatórikus hajlamú iszlamistákkal szemben. Mivel a gyors reagálású erőket épp az egykori iszlamista diktátor állította fel, és annak katonái részt vettek a népirtásnak tartott darfuri vérengzésekben. A hadsereg azonban arra használhatja fel pozícióját, hogy győzelme esetén leszámoljon a diktatúra bukása után megjelent demokratikusabb politikai erőkkel, amelyek mindkét fél viselkedését elítélik, figyelmeztetett az elemző. A külvilágnak a helyzethez való hozzáállását komplikálja, hogy a lázadó RSF erők együttműködést alakítottak ki az orosz Wagner magánkatonai céggel, amelynek emberei Afrikában is jelen vannak. A hozzájuk kötődő vállalkozás Szudánban aranybányászattal foglalkozik. Anthony Blinken, amerikai külügyminiszter meg is jegyezte, hogy aggasztja a Wagner potenciális szerepe. A brit külpolitikai intézet, a Chatham House elemzője Ahmed Soliman úgy látja, hogy ha elhúzódik a konfliktus, akkor nagy az esélye a nagyszámú menekültnek. De szerinte a migráció nagy része belső lesz, vagy a szomszédos államokba irányul majd. Viszont nem zárható ki, hogy lesz, aki Európába próbál majd eljutni. Svetnik Endre, Inforádió, London.
A mesterséges intelligenciát fejlesztő cégeknek a gyógyszervállalatokhoz hasonlóan csak hosszú tesztelés és hatósági jóváhagyás után lenne szabad kiadniuk új termékeiket, érvel Yuval Harari történész, a Sapiens című bestseller szerzője. Harari még azelőtt írta ezt, hogy lemondott volna a mesterséges intelligencia keresztapjának tartott fejlesztő. Svetnik Endre mondja el a részleteket.
A nagy gyógyszerügynökségeknek megfelelő technológiai hatóságra van szükség a mesterséges intelligencia miatt, írja az Economistban megjelent esszéjében Yuval Noah Harari. A Sapiens és a Homo Deus című sikerkönyvek történész-filozófus szerzője szerint erre azért van szükség, mert az angol rövidítéssel AI-nak nevezett mesterséges intelligencia úgymond meghekkelte az emberiség operációs rendszerét, a nyelvet. Szinte nincs olyan nap, hogy ne lehetne hallani a ChatGPT programról, vagy arról, hogy valakik AI-jal irattak iskolai esszéket, leveleket, popdalokat, vagy festettek képeket. Harari szerint nem a régi szkifírók által megálmodott robotok, hanem az algoritmusok fenyegetik egy új irányból az emberiséget. Manipulálni tudják a nyelvet, és ezzel az emberi kultúrát, mert az emberi jogok, mítoszok, vallások és a pénz fogalma is a nyelven keresztül jött létre. Mi lesz, ha a mesterséges intelligencia elkezd jobb történeteket mesélni, jobb zenét és törvényeket írni, és jobb képeket rajzolni, mint az ember? Teszi fel a kérdést Harari. Az is érdekes kérdés, hogy a politikai választási kampányokat hogyan tudják majd befolyásolni az AI generálta álhírek. Szerinte előfordulhat, hogy a következő elnökválasztás lesz az utolsó, még demokratikus választás Amerikában. Nem sokára AI rendszerekkel vitatkozunk majd értelmetlenül az interneten, miközben az algoritmus mesteri nyelvkezelésével intim kapcsolatot épít ki velünk és elkezd befolyásolni, jósolja. Példaként hozta fel azt a Google mérnököt, aki azt állította, hogy a chatbot, amin dolgozott, érzővé vált. Ez valószínűleg nem volt igaz, de a fejlesztőnek annyira fontos lett az algoritmus, hogy képes volt megjegyzésével a munkahelyét is kockáztatni, teszi hozzá Harari. Szerinte ez a tömegesen gyártott intimitás az, ami az AI leghatékonyabb fegyvere lehet az emberrel szemben. Harari cikke még azelőtt látott napvilágot, hogy egy kedden megjelent interjúból kiderült, felmondott az AI keresztapjaként is emlegetett Dr. Jeffrey Hinton, a Google informatikai tudósa és fejlesztője. Ugyan Hinton már 75 éves, de nem a nyugdíjas évek utáni vágyakozás vezérelte. A neurális hálózatokat építő tudós azt mondta, hogy a valódi digitális intelligencia létében fenyegetheti az emberiséget, és hogy immár sajnálja a karrierje egy részét.
The kind of intelligence we're developing is very different from the intelligence we have.
Az intelligencia, amit fejlesztünk, nagyon más, mint az emberi. Olyan, mintha lenne 10 000 ember, és amikor egy megtanul valamit, akkor azt a 10 000 is azonnal tudja. Hinton rövidtávú félelme az, hogy az emberek egyre nehezebben tudják majd kiszűrni, mi az eredeti és mi nem az interneten. Rajta kívül Elon Musk is kongatja a vészharangot. A futurista milliárdos összeveszett Larry Page-el, a Google egyik alapítójával, mert szerinte Page digitális istent akar létrehozni. Svetnik Endre, Inforádió, London.
Önök az Inforádió heti külpolitikai összefoglalóját hallották, a szerkesztő Illis László, a műsorvezető Kántor Viola volt. Viszont hallásra!